Isten igéjéből fogok olvasni, mégpedig az Efézusi levél 4. részének első 6 versét. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltóan ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett és mindenek által, és mindenekben. Hagyjuk meg fejünket.
Bár az Efézusi levélből a 4. rész első 6 versét olvastuk fel, nagyobb részt mégis inkább az utolsó, a 6. verssel szeretnék bővebben foglalkozni. Érdekes kettősége ennek az igének, hogy bejön, vagy egy az Úr, egy a hit, de ugyanakkor mindenről beszél. Isten az Atya mindeneknek, ő a mindenek felett, mindenek által és mindenekben. Ilyen zsúfoltság ez a minden szónak. Ez egy nagyon érdekes szó, ez a minden szó. Igazság szerint köznapi értelemben talán teljesen máshogy használjuk, mint ahogy az ige. Amikor azt mondja valaki, hogy hát én minden nap elmegyek dolgozni, vagy ahányszor csak találkozunk, mindig elmondtam neki, hogy nem jól csinálja a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyakran. Azt jelenti, hogy az átlagosnál kicsit többször fordul el ez a dolog az életünkben. Mégis Isten az, aki ezt a minden szót valahogy értelemmel és tartalommal tudja kitölteni. Amikor Isten beszél a mindenről, akkor az nem egy általános szó, ahogy köznapi értelemben használjuk. Ő valóban ezt a szót komolyan és értelem szerint használja. Mindenek felett van, mindenek által és mindenekben. Ha előadtuk a Károlyi fordításban, egy kicsit más az utolsó szó, azt mondja, hogy mindjájatokban, nem pedig mindenekben. Mert kicsit talán egyszerűbbé teszi azt, hogy miről is szól ez az igeles utolsó kifejezése. Ez a minden egy olyan nagyon, nagyon végletes szó. Valahogy úgy azért nehéz használni, mert úgy benne van az, hogy nincsen kivétel, minden egyes dolog, bármiről beszélünk. Ugyanakkor ott van az, hogy egy az Úr, egy a hit. Hogy mondjam, matematikai értelemben talán a kettő nagyon messze van egymástól, hogy valamiből csak egy van, vagy valamiből minden. Amikor arról beszélünk, hogy egy az Úr, egy a hit, vagy bármi, amiből egy van, az érdekes a keresztény hitben, nem csak ez érdekes, de ez egyik fontos tulajdonsága, hogy mi egy Istenben hiszünk. És nem bármelyik egy Istenben, hanem csak is egy olyan Isten van, akiben mi bízunk. És úgy gondolom, hogy a világ attól fogja felénk, hogy hát ezek olyan dolgok, amik ilyen abszolútumok, vagy csak egy dolog van, amit választasz. Nem, a világ azt akarja neked, hogy minél több mindenből válasz. A világ azt fogja felénk, hogy mindenből van más lehetőség. De Isten egyértelművé teszi ebből az igéből is, hogy vannak olyan dolgok, amiben nincsen választási lehetőség. Ilyet, hogy egy van az Istenből, egy van a hitből, egy van a keresztségből. Nem tudom, aki egy gyereke van, az pontosan tudja, hogy milyen nehéz az, amikor mondjuk nekem 3 van, és mondjuk egy darab nyalóka van a kezemben, milyen értékes lesz az ő szemükben. Már hogy készek harcolni is érte, készek egymást letaposni érte, de milyen értékessé tud válni valami, amiből csak egy van, vagy nagyon kevés a világon. És akár pénzügyileg, akár bármiféle lelki értelemben, minden, ami egy, az egy kicsit értékesebb a többinél. Hiszen nem lehet utánozni, nem lehet lemásolni, vagy le lehet másolni, de nem lesz ugyanolyan. Ez az egy Isten, ez a hatalmas Isten szeretne a mi életünkben nem az egyik fontos dolog lenni. Ő nem a listának valahogy az előkelő helyén akar a mi életünkben lenni, hanem ő akar lenni ennek a listának nem csak a meghatározója, hanem a legfontosabb eleme. Nem azt felét kéri Isten az életünkből, ami a zsúfolt mindennapjainkból megmarad. Igen, rengeteg dolgozik az ember, esetleg tanul, családjával foglalkozik, egyéb dolgai vannak, és emellett még vannak olyan dolgai is, amit Istennel tölt. Isten valami más értékrendet akar. Isten minden fontos dolgot az életünkből szeretne magáinak tudni, szeretne az ura lenni minden fontos dolgunknak. Az előbb szóval arról beszéltem, hogy az értékrendünk. Mi az értékrendünk? Általában minden ember berendez magának valami értékrendet. Van, aki ezt fontosabbnak tartja annál, amikor a döntéseidet hozod, akkor lesznek olyan dolgok, amik amik mondjuk értékesebbnek tűnnek, vagy amit, hogy mondjam, jobban befolyásolja a döntésedet, és ez emberenként változik. Amikor az értékrendünkről beszélünk, akkor egy ilyen kimondat, kimondatlan, van, aki ezt végigmondja, valaki nem. Berendezzük az életünket, hogy ki a fontosabb, mi a fontosabb, milyen az első helyen, és mi a huszadrangú esetleg a döntéseink során. Isten, mint mondtam, a fontos dolgokat mindenképp el akarja kérni az életünkből. Az értékrendünk az egyik legfontosabb dolog. Azt mondja Isten a Lukács evangéliumában a 11. rész 26. versében, ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ez a szerető Isten, aki annyira érzékenyen figyeli a mi kapcsolatainkat, hogy mondta tiéd, hogy meg kell gyűlölni az apánkat, anyánkat, meg kell gyűlölni a gyermekeinket? A kapcsolatainkban gyűlöletnek kell lenni? Nem, az ige azt mondja, hogy annyira fontos legyen Isten az életünkben, hogy minden más ahhoz képest akár még gyűlöletnek is tűnjön. Az igazság, hogy ilyen túlzásokban Isten nagyon fontos dolgokban megengedi magának ezt a túlzás a Bibliában. Annyira szeretne ő fontos lenni, hogy ahhoz képest minden kapcsolatunk igazából semmi. Ugyanakkor Isten szeretné azt, hogy az értékrendünk megfelelő helyen legyen úgy a Isten és ember között, mint ember és emberek között. Ezzel csak azt akarja mondani Isten, hogy ne a világi értékrendhez igazodjunk, ne a világ szerint értékrendet tartsuk fontosnak. Legyen akár ilyen furcsa kép, hogy meggyűlöljük apánkat, anyánkat, nem tanácsolom ezt senkinek. Ugyanakkor az értékrendnek a, hogy mondjam, furcsaságát, amivel a világ minket figyel, azt érzékelheti ez a példa. Mi legyen hát az mi értékrendünk, hogyha azt mondom, hogy a világhoz ne igazodjunk, akkor milyen legyen a keresztény ember értékrendje? Hát először is, mivel mi, akik megismertük azt, aki ezt a világot teremtette, pontosan tudjuk, hogy ki a legfontosabb ezen a világon. Tudjuk azt, hogy mi a teremtményei vagyunk, tudjuk azt, hogy mi, hogy mondjam, szolgálattal tartozunk feléje, és alsóbb rendűek vagyunk, mint Isten. Ő teremtette a világot, benne minket is, az egész világot uralja, és bármi hatalmunk van ezen a világon, mert van, azt mind Istentől kapjuk. Mind Istentől kaptuk erre a világra, hogy sáfárkodjunk ezzel a világra. Akkor leszünk a helyünkön, hogyha Isten szerint értékrend van az életünkben. Az értékrendünknek azt kell tükrözni, amit Isten szeretne. És ezt Jézus nem csak elmondta, és nem csak leírta a Bibliában, hanem amikor közöttünk járt, akkor meg is mutatta. Érdemes Jézusnak az életét az evangéliumokban is végigolvasni ilyen szemmel, hogy ő nem csak a szavaival tanította az embereket, hanem a példájával is. És előjárt abban, hogy ő nagyon sokszor elmondta, és meg is mutatta, hogy ő milyen kapcsolatban van az atyával. Azt mondta Jézus egyszer a tanítványának, az én eredelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Mindennapi eledele volt az, hogy a Úrral megfelelő kapcsolatban legyen. Vagy másik helyen János evangéliumában azt mondja Jézus, nem azért szálltam le a mennybe, hogy magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Hívőként az a elvárt, az a végcél, hogy a mi akaratunk ugyanaz legyen, ami Istennek az akarata. És a mi terveink, amiket tervezünk, azok legyenek az ő tervei. Ez olyan nehéznek és olyan kivitelezhetetlenek tűnik, hiszen gyarló emberek, hogyan mérhetnénk magunkat ahhoz, hogy mindenben, megint a minden szó, minden egyes alkalommal úgy tervezzünk, úgy gondoljunk és úgy akarjunk dolgokat, ahogy azt Isten akarja. Milyen nehéznek tűnik. De mivel a maga Jézus él bennünk, ez nem lehetetlen. De hogyha az értékrendünk a helyén van, én mindig megmaradnak a gondolataim. Rengeteg gondolat szikázik az emberek fejében minden másodpercben. És ez nagyon fontosak, mert ebből származnak a cselekedeteink. Még ha vannak olyan dolgok, amit önkéntelenül esetleg nem gondolva teszünk, de a tetteinknek, cselekedeteinknek nagy része a gondolataimból fakad. És az ilyen fontos, hogy ilyen sok mindent meghatároz, akkor Isten ennek is az ura akar lenni. Isten uralni akarja mi gondolatainkat. Ha arra gondolunk, hogy Isten uralja a gondolatainkat, felrémhet bennünk, hogy A jó világ, micsoda agymosás ez a kereszténység, hogy Isten minden gondolatunkat irányítani akar, egy ilyen gondolatrendőrség. És azért van, mert mi, amikor az uralomról, az uralkodásról gondolkodunk, emberi fogalmakban gondolkodunk. Valóban, amikor valaki egy olyan uralkodó, hogy mindent uralni akar abban az országban, ahol van, akkor ez elnyomást jelent. Amikor valaki mindent ellenőrizni akar, akkor ez olyan rémrendszert, olyan zsarnokságot jelent, amit mi nem szeretnénk Istennel kapcsolatban megélni. Viszont Isten nem ilyen uralmat szeretne, amikor ő uralja azt a területet, azt a gondolatot, ami bennünk van, akkor ő nem leuralja, hanem megújítja azt, és kiteljesíti. A Bibliában egyértelműen kitűnik, nagyon sok helyen van, hogy Isten látja és figyel a gondolatainkra. És érdekli azt, hogy miket gondolunk. És egyértelmű, hogy fontossággal bír ez. És amikor arról beszélnek, hogy a Máté evangéliumában megkérdezik egyszer Jézust, hogy a törvényekről beszélgetnek, és Jézus úgy azt mondja, hogy megmondatot hallottátok, hogy ne paráznák, hogy én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznasságot követett el. Jézus hangsúlyosabbá teszi a gondolatot. Megtartani a törvényt, elolvasni és azt szerint élni lehet. Nehéz, de lehet. De hogy a gondolatainkkal is tudjunk neki szolgálni, és a gondolataink is az ő uralma alatt legyenek, szinte lehetetlenek tűnik. Azt mondja több helyen az Úr, ne kívánd. Már a kívánság is szülhet bűnt a gondolatainkban. Azt mondja a Zsoltárokban, mert megvizsgál az Úr minden szívet, ismer minden gondolatot, szándékot, nem tudjuk a gondolatainkat elrejteni előle. Lehetnek olyan cselekedeteink, amik mögött nem látják mások a gondolatot, de Isten igen. Lehet, hogy a cselekedeteink azok nem árulják el, hogy mi van bennünk, de Isten látja ezt. És akkor hogyan lehet a gondolatainkkal bánni egyáltalán? Mit kell tennünk akkor? Tudjuk-e egyáltalán szabályozni a gondolatainkat? Az írás azt mondja a korintusiakhoz itt második levélben, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ebben benne van az is, hogy lehetséges. Ha Isten azt kívánja tőlünk, hogy ejtsünk minden gondolatot fogjul, akkor megadja a módot és megadja mindjárt a lehetőséget is. De hogyan lehet ez? Nem tudom, volt-e már olyan pillanat az életedben, amikor úgy cikáztak az ember gondolatai, olyan sok minden szakadt rá, hogy lehet ezeket kordában tartani, hogy lehet ezeket kontrollálni, hogy lehet az Úrnak adni? A Római levélben azt mondja, az írás a 12. rész másik versében, hogy változzunk meg az értelmünk megújulásával. Ez a szó, hogy megújulás, ez a Bibliában még egy helyen fordul elő, az eredeti görögben, bevallom őszintén nem tudom pontosan, nem írtam ki, hogy pontosan mi ez a szó. Tehát megértem belőle, hogy egyetlen egy helyen van még a Bibliában ez a szó, amikor itt van, hogy értelmünk megújulásával. Amikor a Titus levélben azt mondja, hogy a Szentlélek újjászül bennünket. Ugyanaz a szó áll ott, amikor a Szentlélek újjászül bennünket, mint ott, hogy az értelmünk megújul. Amikor megtértünk, megváltozik az életünk, megváltozik a lelki beállítottságunk, az, hogy hogyan nézünk a világra, és a gondolataink is újjászülethetnek. Megvan ez a reménységünk. De mégis ez a hétköznapokban hogyan lehetséges? Azt gondolom, hogy az időnk nagy részében mi szabjuk meg, hogy mi az, ami ér bennünket, vagy mi az, amit mi fogadunk, mi az, amit bejut a fejünkbe, és mi az, amit szűrés nélkül beenged az ember. Igenis lehet úgy élni, hogy a gondolatainkat valamilyen szinten kordában tartva, mivel töltjük az időnket, mivel foglalkozunk nagyobb részt. Ez nem jelenti azt, hogy minden gondolatunk innentől fogva, amikor Jézus megvált minket, akkor azonnal letörlődik, és minden csak is szép és jó lesz. Hiszem, hogy a gondolatokat nagyon nehéz rendszabályozni, de éppen ezért van az, hogy Istennek minden lehetséges, még ez is. Isten minden gondolatunkat képes az uralmára hajtani, és szeretné is ezt. Azt mondjuk az igében, hogy Isten mindenek felett van, igen, Isten mindenek felett, a gondolataink felett, az értékrendünk felett, és azt mondja, mindenek által. Mik lehetnek az eszközeink? Isten szeretné a mi kapcsolatainkat helyre tenni. Kapcsolatainkat ember és Isten között, és kapcsolatainkat ember és ember között. Az eszköz annak, hogy valaki Istennel jó kapcsolatban legyen, az imádság. Jó volt látni a gyülekezetet, hogy tudunk kis csoportokban, tudunk valamilyen ügyért imádkozni. És nem csak most fordult elő először. Az imának igenis hatalmas ereje van. Azt mondja Jézus, hogy amit kértek majd az én nevemben, azt megteszem. Sokáig úgy gondoltam, hogy hát ez az én nevemben kérni, ez egy ilyen formula az imádság végén, hogy ezt kell mondani a végén, hogy és ezt mindezt Úr Jézus nevében kérem. De mit jelent ezt az Úr Jézus nevében kérni? Hát az én nevemben kérem a dolgokat. Én imádkozom, én kérem, én akarom, én szeretném, és én adok hálát ezért, hogy azért. Mit jelent ez a kifejezés, hogy Jézus nevében kérjük a dolgokat? Jézus nevében kérni annyit jelent, hogy elfogadjuk azt, hogy Jézusnak mi a szerepe az életünkben és az imádságunkban. Azt mondja Timóteus közé első levélben, mert egy az Isten és egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Ez Jézus feladata. Ő főpapi szolgálatot látna Isten mellett, Isten előtt. Ő hozzájutnak az imádságaink, ő a közben járó, aki az imádságainkat meghallgatja. Jézus esedezik értünk az Atya előtt. Ő általa, az ő nevében tudunk kérni dolgokat. Másrészt pedig Jézus személye volt az. Az ő váltság munkája volt az, ami lehetővé tette egyáltalán, hogy mi Istenhez közvetlenül hozzá mehetünk. Isten megbékítette az emberekkel. Ő volt az, aki a halálával, a váltság halálával a békességet megszerezte Isten és ember között. Tehát amikor azt mondjuk, hogy az ő nevében imádkozunk, akkor két dolgot mondunk ezzel. Egyfelől az, hogy elismerjük, hogy ő volt az, aki ezt lehetővé tette. Másfelől pedig az, hogy tudjuk, hogy hozzá is rajta keresztül jut el az imádság az Atyához. Másrészt a Biblia számos helyen felhívja a figyelmünket arra, hogy imádkozzunk, és ez nem azért került bele a Bibliába, mert hát kellett még valamivel megtölteni ezeket a lapokat. Minden, ami le van írva, fontos, és fontossággal bír, nem véletlenül vannak leírva ezek a dolgok a Bibliában. És bár hát nem a statisztikát kell nézni, hogy az a legfontosabb, ami a legtöbbször fordul a Bibliában, tehát nem ilyen statisztikai szemmel érdemes nézni az igét, de amit egynél többször megír a Biblia, valószínűleg nem véletlenül teszi, és nem elfelejtendő az. Az imádságra pedig elég sok felhívás van az emberek felé. Ez volt a kapcsolat Isten és ember között. De mi a helyzet a kapcsolatainkkal ember és ember között? Ez egy közhely, hogy az ember társas lény. Aki valaha tanult pszichológiát, vagy szociológiát, vagy bármiféle ilyen bölcsészeti dolgot, ami az emberek kapcsolataival, kommunikációval foglalkozik, az hallott ezt a kifejezést, ez egy eléggé elcsépelt kifejezés. És hiszem azt, hogy annak ellenére, hogy vannak olyan pillanatok, vagy vannak olyan emberek, akik szeretnek magányosak lenni, rövid időre, vagy hosszú időre, alapvetően mégis az ember a kapcsolataiban, az emberekkel való kapcsolatában sok mindent meg tud élni, és fontosak neki az. Fontosak neki azok a kapcsolatok. Ha fontosak a kapcsolataink, akkor Isten azt is uralni szeretné. Isten szeretne ura lenni a mi kapcsolatainknak más emberekkel. Talán nem közhelyszámba megy, hogy a kapcsolataink nagy része, én a magam életében tudom, hogy a volt barátaimmal, ismerőseimmel milyen felületes tud lenni egy kapcsolat, mennyire sekélyes és törékenyek ezek a kapcsolatok, amiket ember és ember között kialakítunk. Ugyancsak a római levélben, a 12. részben hosszan-hosszan taglalja az ige, hogy hogyan viselkedjenek egymással a hívők. Hát ha ezek ilyen nem magától értetődő dolgok, akkor az igének igenis fel kell hívni a figyelmünket. És valószínűleg nem olyan magától értetődő, hiszen a lelkünkbe akarja vésni az igén keresztül Isten, hogy ezek fontosak. Aztán persze van a kitüntetettebb kapcsolatok közül, például a házassággal, aki szeretne Isten az ura lenni, de ez most nem menném most bele. De lényeg az, hogy a hívőként, ugye az Efézus gyülekezetben is ezt mondja, szeretne mindenek által és mindnyájunkban az uralmát teljesíteni Isten. Jézus a kapcsolatainknak is ura akar lenni. De vajon miért? Nem csak a saját érdekünkben, nem csak azért, hogy mi jó érezzük magunkat, és amikor az Isten tiszteletnek vége van, akkor jó barátkozni a hívő társainkkal. Nem csak a barátságainkat akarja valami más szintre hozni. Ennek van jelentősége, hogy milyen kapcsolata van embernek és embernek, két hívőnek egymással. Az apostolok cselekedeteiben azt írja az első gyülekezetről. Napról napra állhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, És amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték Isten, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőnkkel. Azt gondolom, hogy a hívők egymás közötti kapcsolata az vonzó tud lenni a hitetlenek számára. Arról fognak bennünket megismerni, hogyan szeretjük egymást. Hogyan viszonyulunk egymáshoz. Mondhatjuk, hogy a gyülekezet gyarapodása, a növekedése is függhet attól, hogy mi milyen kapcsolatunk van egymással. Ez nem csak azt jelenti, hogy, amit mondtam, hogy jókedvűen elbeszélgetünk, vagy jó haverok vannak itt a gyülekezetben egymással. Jelent ez ennél kicsit többet is. A Galatákhoz írt levélben ezt írja Isten, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Ez nem csak barátságokat jelent, ez nem csak jó kapcsolatokat egymással, meg meghívjuk egymást egy vasárnapi ebédre. Egymás terhét hordozni. Hány olyan ember van körülötted, akinek a terhét hordoztad, vagy hordozod éppen most? Mit jelent egyáltalán hordozni másik terhét? Hogyha helyén van az értékrendünk, helyén vannak a gondolataink, tudjuk, hogy éljünk az imádsággal Isten és ember közötti kapcsolatunkban, és tudjuk, hogyan bánjunk, milyen erősek a kapcsolataink egymás között, akkor felmerül a kérdés, hogy jó, ezek az alapok, de innen a keresztény ember hová lép, mit épít erre? Isten szeretné, hogyha bennünk ezek az alapok erős házzá épülnének, és szeretné, hogyha a mi életünket a világban, a mi munkánkat, a mi tevékenységünket, azt is szeretné uralni. Ez is nagyon fontos. Nem tudom, kinek nehezebb a munkahelyén Isten képviselni. Elmondhatom, hogy volt már egy pár munkahelyem, és volt olyan hely, ahol ez nagyon nehéz volt megélni. De Isten azt várja tőlünk, hogy a munkánkat, a világban eltöltött életünket is uralja ő. Hát ilyen ellentmondásra tűnhet, hogy egyfelől azt olvassuk az igében, hogy ne ide gyűjtsünk kincseket, ne a világba legyünk nagyon aktívak, és ide gyűjtögessük a vagyonunkat. Ugyanakkor meg azt olvassuk, hogy hát igen, a hívő embernek szorgalmasnak és valami mások áldására kellene élnie. A kettő nem zárja ki egymást. Olvastam olyan tévhitről, hogy a munka az igazából a bűnbeesés következménye. Valaki azt olvasták az igéből, hogy amikor Ádámot és Évát elűzték a paradicsomból, akkor minden baj őket érte, és még dolgozniuk is kellett ezek után. És valaki így is éli meg a munkáját, hogy az egy rabszolga, taposomalom, az a szükséges rossz, ami ahhoz kell, hogy pénzt keressen az ember és eltartsa a családját. De nem, a munka nem a bűnbeesés következménye, sőt, azt kell mondanom, hogy az örömteli és a értelmes és alkotó munka az egy nagyon nagy öröm tud lenni. Többen tudjátok, én építőmérnök vagyok, és én nagyon élvezettel látom az épületeket, amit esetleg mások elszörnyedve néznek, hogy elrontja a kilátást, meg a madarakat, meg a fákat elpusztítja. De nekem örömet okoz az, hogy valamit, amit az ember értelmes alkotó munkával felépít, megtervez, és utána az áll. És talán akár évszázadokig áll. Az okos, értelmes alkotó munka nem bűne az embernek. Pedig azt egyet a világért teszed. Hiszem, hogy a hívő embernek szorgalmasnak, pontosnak és munkaerejét tekintve mások áldására kell azt fordítania. De nem csak a világban van munkánk, hanem Isten országát is szeretnénk építeni. Isten nagyon hangsúlyosan szeretne a mi szolgálatunknak is az Ura lenni. Nem csak emberek felé szolgálunk, nem csak a világban, hanem a hívő életünkben is lehet olyan szolgálatunk, amit mások felé szolgálunk. Azt mondja, hogy ez igen, Máté evangéliumában, aki nagyja akar lenni közöttetek, az legyen a szolgálatok. Aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki rabszolgája. És az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Megint csak Jézus példája, nem csak a szavai, hanem a példája. Ő a példájával is tanított bennünket. Igen, felhívásunk van arra, hogy szolgáljunk egymás felé, és a gyülekezet szolgáljon kifelé, a hitetlenek felé. A szolgálat ez nem egy kirakat, ez nem egy dicsőség, ez nem a rang kérdése, hogy valakik egyenlőbbek a többi egyenlőnél a gyülekezetben. Akiket időről ki lehet emelni, hogy na ők azok, akik szolgálnak, rájuk nézzetek. Nem ez a kirakat a lényeg benne, hanem az, hogy ura-e Jézus a te szolgálatodnak. Lehet hosszú ideig szolgálni anélkül. Lehet Isten szolgálni anélkül, hogy Isten benne lenne abban a szolgálatban sajnos. Azt mondja az ige az Efézusi levélben, hogy mindenek felett legyenek az értékrendünk, a gondolataink a helyén. Legyen mindenek által, minden eszköz, imádságaink, kapcsolataink másokkal, ember és Isten között. És mindnyájatokban legyen a munkánk, a szolgálatunk az övé. Isten valóban minden fontos résznek, ami az életünket alkotja, szeretne az ura lenni. Nem mindenkinek sikerül ezt az életében nagyon hamar vagy maradéktalanul betartani. Szabad akaratunk van dönteni úgy, hogy nem adjuk át az uralmat egyes területeken Istennek. De azt is látunk el, hogy Isten az olyan életet szeretné, hogyha felajánlanak neki, amelyben valóban minden a helyén van. Itt a minden megint előjön. És ne féljünk attól, hogy egy valakire bízunk az életünket. Ne féljünk attól, hogy egy az Úr. Bármit mondjon a világ. Ne féljünk attól, hogy egy Istenünk van, akinek egy útja van a mennybe. Ne féljünk tőle. És miénk lesz minden, amit uralni akar Isten az életünkben. Úgyhogy is köszönöm neked azt, hogy te utat készítettél nekünk a mennybe is. Ez az út egyetlen, amit mi választhatunk. Köszönöm Istenem, hogy lehet kapcsolatunk veled. Köszönöm Uram, hogy te megállod a kapcsolatot embertársainkkal. Uram, engedd, hogy tudjalak úrként tisztelni az életem minden területén. Azt, hogy az uralom egyértelmű legyen, és ne akarjam kiragadni a kezedből semmilyen területen. Kérlek Istenem, lássák meg bennem azt, hogy valóban az én gondolatom a te gondolatod. Lássák azt az én terveim a te terveid. Köszönöm, amit hatalmassá teszed az egyes emberek életében és a gyülekezet életében is azt, hogy te vagy jobban, valóban ura vagy egyénenként, és ura vagy a gyülekezetnek. Köszönöm Istenem, hogy téged dicsérhetünk ezen a napon. Amen.